A Mátyásföldi Szent József templomról Benedek Ágnes helytörténeti kutatóval Végső István történész beszélget.
Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a Mátyásföldi Szent József templomról fogunk beszélgetni Benedek Ágnes helytörténésszel, a kertvárosi időutazások tematikus városnéző séták vezetőjével. Isten hozott, Ágnes!
Üdvözöllek!
Mátyásföldi Szent József templomról fogunk beszélgetni veled. 1887-ben létrejött a Mátyásföldi Nyaraló Tulajdonosok Egyesülete, Pauheim József elnöklete alatt pedig 1903-ban templomépítő bizottság alakult. Mi történt ezután, miért itt épült fel a templom, mit tudunk Mátyásföldről?
Az, hogy mi történt ezután, az is nagyon érdekes, de az is nagyon érdekes, hogy mi történt előtte, hogy miért alakult meg egy ilyen egyesület. 1887-ben azért alakult meg ez a Mátyásföldi Nyaraló Tulajdonosok Egyesülete, mert tehetős emberek abban gondolkodtak, hogy létrehoznak egy nyaralótelepet Pesthez nagyon közel. És hát ebben segített őket az, hogy 1888-ban, tehát egy évvel később már teljes mértékben kiépült a hévvonal a keleti pályaudvartól Cinkotáig, és lehetett közlekedni, ami azért érdekes, mert hogy az autót még nem találták fel. Aki pedig létrehozta ezt, akinek ez az idea kipattant a fejéből, az Kunkel Imre volt, nagy tejcsarnok cégvezetője, és az ő barátai és üzletfelei néhány hónap alatt létrehoztak 1887-ben egy egyesületet, és megvásároltak, kifizettek 100 darab telket, 65 emberről van szó, van, aki tehát kettőt is vásárolt. A területet pedig a földbirtokostól, Benicki Gábortól vásárolták meg, és hát a Benicki Gábor pedig azért adta el ezt az üres földterületet, ahol addig vadászgatni lehetett, vagy kisebb erdők voltak rajta, mert hogy sok volt az adóssága. Úgyhogy így jött létre Mátyásföld, és így jött létre mellette Sashalom is. Amit legelőször felépítettek, az nyaraló telep lévén, az a vigadó, az étterem, a bálterem, és már ebben is nagyon nagy része volt Pauheim Józsefnek, illetve testvéreinek. Ők fiatal építészek és építőmesterek voltak, ötten fiú testvérek, és amikor meghallották, hogy Mátyásföldön egy új nyaraló telep épül, hát akkor rájöttek, hogy itt szükség lesz majd néhány építő emberre. Ide települtek és felépítettek, hát a legutóbbi kutatásaink szerint közel vagy több mint 70 mátyásföldi villát. Az élőkön állt a legidősebb testvér, Pauheim József, hát nagyon meggazdagodtak, és hát nagyon nagy adományozók is lettek. Úgyhogy amikor a következő épületekre szükség volt, amit érdemes felépíteni, vagy fontos felépíteni egy nyaralótelepen, hát a második az még mindig csak a strand volt 1902-ben, de aztán 1903-tól elindult ez a bizonyos templomépítő bizottság munkája, és annyira gyorsan összetudták szedni a pénzt a templomra, hogy egy év múlva már elindulhatott a templomépítés, és 1905-re pedig már el is készült. Aki pedig építette, az Pauheim József legfiatalabb testvére, Pauheim Ferenc volt, ő építette fel, és sokan segítettek a közelben neki, úgyhogy ő róluk is érdemes igazából megemlékezni. Véninger Ferenc volt amúgy a tervezője a nagyon szép látványos vöröstéglás templomunknak.
Sokszor elhangzott már az a szó, hogy Mátyásföld, itt ugye vannak különböző legendák, miért Mátyásföld, Mátyásföld, arról is akkor beszéljünk egy keveset, hogy tényleg el tudjuk helyezni, hogy milyen körülmények között is jönnek létre ezek a most már kerületek, kerületrészek, tehát mi volt az indíték, hogy Mátyásföldnek nevezik el ezt a területet?
1950 óta Budapest 16. kerületében található Mátyásföld, az egykori község, több más községgel együtt alkotják ezt a kerületet. Mátyásföld pedig, hát onnan kapta a nevét, hogyha megkérdezzük egy mai 10 éves gyerektől, aki ott lakik, hát itt vadászott Mátyás király. De ez nem igaz. Mert hogy már rég bebizonyították a történészek, hogy Mátyás király vadaskertje nem ért el addig, de a hagyomány az így él tovább. És ezt ezt, aki elterjesztette, az természetesen a nyaraló tulajdonosok egyesülete, hiszen azt szerették volna, hogy egy ilyen előkelő elit hely, ahol még Mátyás király is vadászott akkoriban, ez nagyon vonzó legyen az emberek számára, úgyhogy nem mondtak ellent ennek a legendának, sőt még táplálták is különböző írásokban, úgyhogy Mátyásföld nevet Mátyás királyról választották, de nem vadászott ott.
Mit tudunk a templomnak a szobrairól?
Templom szobrai azok újabb keletűek, de sok minden nagyon régi a templomban. Ami nekem nagyon tetszett, az az, hogy mulatságokon, bálokon táncolták össze a templomra valót, viszont körülbelül az egyharmadát a templomépítésnek Paulheim József, ha is Ferenc is természetesen testvére, az egyharmadát adták a templomépítésnek adományként, és amikor felépült a templom, akkor elengedték az egyesületnek a maradék tartozást, tehát így mondhatjuk, hogy több mint a felét, vagy akár 70%-át is Paulheimek építették. De nem csak ők voltak adományozók, hanem mások is, például Dr. Spett nevét nagyon szeretem kimondani, mert ő 1909-ben egy egész orgonát adományozott a településnek, illetve a templomnak. Aztán a legértékesebb az a Szent Erzsébet szobor mai időkből, amely a Szent István bazilika kupola termében álló fehér márvány szobor gipsz eredetie, Mucsenyei Károly alkotása. Sok minden érdekes még a templomban a különböző szobrok közül. Én megemlíteném a stációkat. A mostani stációk Törlei Mária alkotásai, ő egy olyan mátyásföldi szobrászművész, aki Európa szerte híres, a 16. kerületben elképesztően sok szobra van, hiszen majdnem minden szobor elkészítésével őt bízzák meg, és ő készítette ezeket a nagyon szép stációkat. De megemlítenék egy másik szemét is, ő pedig egy lakatos mester, Farkas Sándornak hívták, hát egy közel 90 évesen hunyt el, én nagyon szerettem őt, és a közelben élt, olyan műlakatos mester volt, aki külföldre is dolgozott, és ő készítette többek között Erzsébet angol királynő nyaralójával 100 kovácsolt vas kilincset és a kandallórácsokat. Tehát ilyen mestert kell elképzelni, de ő neki ennél nagyobb művészi ambíciói is voltak, úgyhogy ő készítette jó pár évtizeddel ezelőtt a még eredeti stációkat, ami aztán átkerült egy másik helyre, de ott is nagyon szépen díszíti a templom falait.
Köszönjük szépen! Rövid zenei szünet után folytatjuk, kérjük továbbra is tartsanak velünk. Köszöntjük ismét a Mária Rádió hallgatóit. A mai adásunkban a Mátyásföldi Szent József templomról fogunk beszélgetni Benedek Ágnes helytörténésszel, a kertvárosi időutazások, tematikus városnéző séták vezetőjével. Sokat beszéltünk már arról, hogy hogy alakult ki Mátyásföld, miért jön létre ezen a helyen a Szent József templom. Szerintünk egy keveset a templom harangjairól.
A harangok sorsa az mindig hasonló. a háborúk idején ugye beöntik őket, ugyanez történt az első két haranggal, az első világháborúban az eredeti nagy és kis harangot rekvirálták, úgyhogy ezeket 1926-ban kellett pótolni. A nagy harangot az ismert név, ugye Szlezák László készítette, valamint a kicsit is, a középharangot pedig Túri Ferenc. 1906-ban elkészült a toronyóra is, és 1930-ban ezt fel is újították, 2000-ben pedig elektromosra cserélték, úgyhogy folyamatosan fejlődött a templom. Az újabbkori fejlődésében nagy szerepet játszott Végaladár mátyásföldi építész, akinek családja Ó mátyásföldi, tehát az elsők között települt oda, és őneki köszönhetjük például a 70-es évek végén a vizes blokkot, illetve a 80-as évek elején a hittankápolnát, amit így nagyon szépen a templomhoz illesztett oldalt, és hát nem is tűnik fel, aki ma arra jár, hogy nem eredetileg így építették.
Köszönjük szépen ezeket az információkat. Ugye tematikus sétákat szoktál vezetni, itt ugye a templom környékén vagy, nyilván találkozhattok hívőkkel, akik imádkozni járnak, vagy láthatjátok azt, hogy is működik arrafelé a közösségi élet. Mit tudunk a plébánia, illetve a templom körüli közösségekről, ottani programokról, egyházi eseményekről?
Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy az én ablakom a templomra néz. És aztán a másik ablakon pedig a közösségi házra. Úgyhogy én sok mindent látok ott a környéken, például a templom kertben, illetve az előtte lévő parkban nagyon sokszor látom a cserkészeket. Valószínűleg az egyik legnagyobb cserkész csapat, közel 200-an vannak, ők a 412-es kalazati Szent József csapat, úgyhogy nagyon sokat látom őket. Rengeteg hittancsoport van, természetesen, vagy az ifjúházasoknak családos kör, nevezetes a Szent Cecília kórus, és az ő kis kórusuk, a gyerekekkel a Szent József szkóla, gitáros kórus is van például, vagy istenkeresők hittancsoportja, úgyhogy nagyon-nagyon aktív, természetesen alfa is van, és amiket lehet még látni, hogy rendszeresen van bográcsos plébániai nap, amikor meghívják az egész közösséget, úgyhogy nagyon élénk az élet.
Hoztál nekünk néhány idézetet, kérlek, oszd meg velünk, hogy miért is hoztad el, mi volt az indítéka ennek, és kérlek, olvasd is föl.
Van egy nagyon érdekes cikk az egyik humoros újságban. Ezek a humoros újságok a bálterem különböző, ezek a humoros újságok a különböző bálokra hívták az embereket annak idején az 1900-as évek elején, és annyira tisztelték Paul Helm Józsefet, hogy az ő munkásságát Mátyásföldön Isten teremtő munkájával kötötték össze. Úgyhogy ez egy ilyen kis humoros idézet, azt írja. Keresve a teremtő tényezőket, a működést az Isten működésével kötjük össze. Íme valamennyi ötök zászlóvívője, Paul Helm József is az ő teremtő munkáját nem elsietve, hanem meggondolva végezte, mondhatjuk, 6 nap alatt. Első. Fő része volt az alapításban, és segítette az alapítás sikerét azzal, hogy idejött az ő nagy családjával, és benépesítette a világot, a vidéket. Második napon felállította a Mátyás szobrot. Bizonyára intésül az akkor volt összekoccanás alkalmából, hogy intse őket, hogy igazságosak legyenek egymással szemben. A harmadik napon társadalmi élet lehetőségéről gondoskodott, fölépítvén a hatalmas, szép vendéglőt. A negyediken a szellemiekre volt gondja, és iskolát állított, és idehozott ilyen kiváló tanerőket, mint Tomcsányi János és a felesége. Az ötödiken a parkot készítette, mindenek gyönyörűségére, és a hatodikon fürdőt épített, hogy az emberek egészségükről gondoskodhassanak. De ő a hetedik napon sem pihen, hanem az Istennek szenteli, és templomot épít. Na, természetesen ez nem ilyen időrendi sorrendben történt, és nagyon érdekes volt, hogy összekevertem, hogy ugye a vidéket népesítette be, és ugye Isten a világot, na, hogy összekevertem egy picit a két szót, de azt gondolom, hogy ez így pont jól hangzott. Ő egy ilyen szorgos váb családból származott, úgyhogy sok-sok utóda is volt, és ők is aztán benépesítették Mátyásföldet. Ami még érdekes a templommal kapcsolatban, ez egy ilyen neogót stílusú templom, hogy amikor felújították, a 60-as években, akkor az 30-as évekbeli festést idézték vissza, tehát egy ilyen furcsa keleties, ilyen móros, kék alapon csillagok találhatók alapként a különböző falrészeken, úgyhogy nagyon, nagyon furcsa, ilyen izgalmas, sokszínű a templom, ahogy belépünk, de érdekes például Takács István freskói, 1960-as évekből. Takács István ugye sok-sok templomban festett, és hát amikor a gyerekek rádöbbennek, hogy ó, ott a freskón egy öltönyös bácsi, ugye nem ilyet szoktak meg általában a templomban, tehát ez a modernségre utal, vagy amikor felújították a templomot, ugye folyamatosan van felújítás a 2000-es években, akkor a freskókra egy ilyen aranyszínű, aranyozott keret került, és ezzel is ilyen különlegesé vált a kinézete.
Köszönjük szépen! Mondtad, hogy igen, közel laksz a templomhoz, ugye egyes leírások szerint azért 7-800-an látogatják vasárnaponként a templomot. Te hogy látod, hogy maga ez a közösség ott tényleg össze tudja fogni a katolikus híveket, vagy már épül annyi templom, vagy már van annyi templom egyébként a kerületben, hogy ez egy kicsit szét is szakíthatja, úgymond ezeket, és egy bizonyos réteg jár mondjuk ebbe a templomba.
Nemrégiben beszélgettem Pacsor Istvánnal, aki sekrestyés a templomunkban, és ő szokta segíteni mindig, hogyha egy ilyen helytörténeti sétán bemegyünk a templomba, elég gyakran szoktunk évente, akár 5-6 alkalommal is. És hát pont ezt kérdeztem én is tőle, hogy látja a helyzetet, és hát próbáltam belőle kihúzni azt, hogy hát ez egy nagyon nagy közösség, nagyon élénk közösség, nagyon, nagyon jól munkálkodik, és azt mondta, hogy ezt így ő nem akarja kimondani, de amit mellette mesélt, abból én mind azt érzékelem, hogy ez egy nagyon összetett közösség, és nagyon-nagyon jól működik, rengetegen vannak mindig a templomban, főként ugye vasárnaponként.
Gyakran panaszkodunk arra, hogy az emberek nem olyan adakozók manapság, de hát itt ennél a Szent József templomnál ez nem igaz. 2005-ben volt egy nagyon érdekes adakozási lehetőség, egy gyűjtés, erről beszélgessünk.
Igen, amikor 2005-ben eldöntött a képviselőtestület, hogy a Törlei Mária által készített művészi bronz stációképeket helyezi el a templom falon, akkor úgy döntöttek, hogy megvásárolhatják idézőjelben adományozóként különböző emberek ezeket a stációkat, és az adományozók neveit aztán fel is tüntették, és valóban pillanatok alatt elkeltek ezek a stációk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy manapság is működik így.
A régi korban pedig egy kicsit még vidámabban gyűjtöttek, erről is tudsz nekünk mesélni.
Igen, helytörténeti könyveinkben sok-sok érdekes régi történet van, például azt, hogy annak idején hogyan, milyen adakozási akciókkal gyűjtöttek a templomépítésre, vagy akár a harangokra. Például, amikor a Walter Gida iparművész által készített díszes ólomüveg ablakokra lehetett adakozni, akkor a 17 ablak közül 9-et a Paulheim családtagjai fizettek, tehát így most megint kiemelem őket, de hát a költségek jó részét különböző mulatságok jövedelméből hozták össze, aminek főszervezője Diósi Lajos volt, ami azért érdekes, ő Paulheim veje volt, a templommal szemben Rézsutosan ott áll a Diósi villa, és szerencsére ma elneveztek róla, hát nem ma, hanem az elmúlt évtizedekben Diósi Lajosról egy utcát a környéken, ő is egy nagyon fontos egyesületi vezető volt. Szóval az 1903-as templomépítési Muri augusztus 1-én volt a parkszálló vörös termében, és nagyon érdekesnek tartottam, hogy egy bibliai témájú holmikat lehetett megszerezni. Egy tréfás kiállítással kapcsolták össze ezt a bált, felsoroltak 75 fiktív jelképes tárgyat a régi időkből, illetve a Bibliából, és ezeket tombolán kisorsolták, tehát fiktív, nem valóságos. A tréfás ritkaságok között olyanok voltak, mint Józsua trombitája, vagy Pandora szelencéje, Delila ollója, amivel Sámson haját levágta, vagy Noé bárkájából egy árbóc. Aztán György lovag által legyőzött sárkány farka, három grácia egyikének szépségflastroma, és így tovább. Ez nagyon bevált, és ezek az egyedülálló ritkaságok, mondom idézőjelben, kisorsolása sok-sok ezer koronát hozott a tervezett templom felépítésére.
Nagyon jó, köszönjük szépen. Még beszéljünk arról, hogy milyen forrásokat, milyen könyveket, kiadványokat használtál fel, hogy jobban megismerd ennek a templomnak a történetét.
Hát én nem csak felhasználtam, hanem írtam is ilyen könyveket, például ez a történet, amit most meséltem, ezt én szerkesztettem, ezt a könyvet. Kertvárosi helytörténeti füzetek sorozat 20 évvel ezelőtt indult be, és a 20 év alatt én már a 49. számot adjuk ki. Takács Ferenc írta a Mesélő Mátyásföld című könyvet, ahol egykori előkelőségek mesés történeteit írja meg, a mátyásföldi történeteket. Van külön olyan könyvünk is, ami az egyházak történetét dolgozza fel, és a katolikus egyházból például két rész is van, úgyhogy az egyik részben található a mátyásföldi egyház története, illetve jó néhány más könyvben részletek Mátyásföldről, illetve az itteni egyházi életről.
Köszönjük a beszélgetést Benedek Ágnes helytörténésznek, további eredményes munkát kívánunk.
Köszönöm szépen.
Köszönjük a Mária Rádió hallgatóinak, hogy velünk tartottak. A viszont hallásra, Isten legyen önökkel.
A mátyásföldi Szent József templomról Benedek Ágnes helytörténeti kutatóval Végső István történész beszélgetett.